Ez a Híradó keddeste, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Bővítik a paksi erőművet, Orbán Viktor Moszkvában írt alá energetikai megállapodást. Gyurcsány Ferenc is felkerült az ellenzék listájára Mesterházi Attila és Bajnai Gordon mögé. Megjött, de már menne is, büntetése első napján áthelyezését kérte az írgázoló. Minden jel szerint csak pénzhez akart jutni a Lehel úti bankrobbantó, erősítik a pénzintézetek őrzését. Orosz-magyar energetikai megállapodásról egyezett meg Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Eszerint Oroszország végezheti a paksi erőmű bővítését. A kormány szerint a két új blokk építésével nő Magyarország energetikai függetlensége, segíti a gazdasági növekedést és 10 000 új munkahelyet hoz létre. Orbán Viktor jónak, az orosz államfő pedig egyedülállónak nevezte a megállapodást.
A magyar miniszterelnök egynapos hivatalos látogatásra érkezett Oroszországba. Orbán Viktort a Moszkvához közeli Novoogárjovói rezidenciáján fogadta Vlagyimir Putyin. Az Európai Unión kívüli országok közül Oroszország a legfontosabb partnere Magyarországnak, jelentette ki Orbán Viktor a szűkkörű egyeztetés kezdetén.
Magyarország jelene és jövője szempontjából rendkívül fontosak az orosz-magyar gazdasági kapcsolatok, ezek elérik a stratégiai minőséget. Magyarországnak az az érdeke, hogy Oroszország egyre több beruházással jelen lehessen Magyarországon.
Vlagyimir Putyin a két állam intenzív kapcsolatait méltatta. Mintegy 2 milliárd dolláros a befektető forgalom a két ország részéről közösen, és jól haladnak ezen a területen az együttműködések, mondta az orosz elnök. A tárgyaláson részt vett Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára, Varga Mihály nemzetgazdasági és Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter is. A találkozó után Magyarország és az Oroszországi Föderáció között megállapodás született a nukleáris energia békés felhasználásában való együttműködésről. Vlagyimir Putyin azt mondta, a megállapodással nő Magyarország energetikai függetlensége. Energetikai blokkok megépítéséről állapodtunk meg ma. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy ma Paks Magyarország elektromos energiájának a 40%-át adja, mondta az orosz államfő. Orbán Viktor azt mondta, jó megállapodás született.
Kiváló szakmai megállapodást kötöttünk. Amit örömmel fogok terjeszteni a magyar parlament elé jóváhagyásra. A megvalósítás körüli pénzügyi tárgyalások azok jó állapotban vannak, jól ütemben haladnak és folytatódni fognak.
A megállapodás értelmében Oroszország egy 10 milliárd eurós, azaz 3000 milliárd forintos hitelkeretet biztosít az építkezéshez, bár az orosz szakemberek szerint ennél az összegnél kevesebbe kerül majd az építkezés. Lázár János, a miniszterelnökséget vezető államtitkár Budapesten azt közölte, a beruházással tovább nő Magyarország energetikai függetlensége. Az orosz Rosszatom állami atomenergetikai konszern két új erőmű blokkot épít, a beruházáshoz biztosított orosz államközi hitel futamideje 30 év lesz. Az elkészült erőmű magyar állami tulajdonba kerül. A beruházás költségének 80%-a származik majd az orosz hitelből, a maradék 20%-a magyar önerő. Lázár János szerint a beruházással éves szinten 1%-kal bővülhet a magyar GDP, és 10 000 új munkahely jöhet létre. A tervek szerint az első új paksi blokk 2023-ban kezdhet működni.
Az MSZP még az aláírás előtt közölte, ha kormányra kerülnek, felül fogják vizsgálni a vállalt kötelezettséget. Az LMP felszólította a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra a megállapodás részleteit. Az Együtt PM szerint a kormánynak nem lett volna joga megállapodást kötni a bővítés legfontosabb paramétereiről. A Fidesz erre úgy reagált, hogy Bajnai Gordon 2010-ben miniszterelnökként még arról beszélt, hogy a blokkok megújítása közelebb visz az ország energiabiztonságának megerősítéséhez, most pedig homlok egyenesen más álláspontot képvisel. A tavalyi év első 7 hónapjában 8%-kal nőtt a magyar-orosz áruforgalom. Itt van velünk Szilágyi Béla, a Híradó gazdasági szakriportere. Szervusz, milyen jelentősége van az orosz piacnak?
Üdvözlöm a Híradó nézőit, szervusz! Ha csak abból indulok ki, hogy a világ legnagyobb területű országáról van szó, ahol 140 millióan laknak, akkor talán nyugodtan kijelenthetem, hogy Magyarország számára kulcsfontosságú az orosz piac. Ha ezt hozzáteszem, hogy az orosz gazdaság évről évre növekszik, és ezzel párhuzamosan a lakosság életszínvonal és fogyasztása is növekszik, akkor azt kell mondanom, hogy hosszabb távon egy perspektívikus és egy fizetőképes piacról van szó. Ez különösen a magyar agrártermékek esetében fontos. Nem véletlen, hogy 2013-ban 25%-kal több mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket exportáltunk Oroszországban, mint korábban. Szakértők nekem azt mondták, hogy ezt a mennyiséget rövid távon meg is duplázhatjuk, mert ahogy fogalmaztak, almából, megyből, csemege kukoricából, az orosz kereskedők némi túlzással bármekkora mennyiséget képesek felvásárolni.
Ezen a soron csomagoltuk az orosz exportalmat és kapacitásokat.
Böcskei György almatermesztő tavaly 9 kamion almát szállított Oroszországba. A vállalkozó évek óta várja, hogy az orosz piac újra felfedezze az ízletes szabolcsi almát. Ennek érdekében több más termesztővel együtt komoly fejlesztésekbe kezdett. Növelte cége hűtőkapacitását és új, modern ültetvényeket hozott létre.
Minden termelőnek ez a vágyálma, hogy nagy mennyiségbe tudjon orosz exportra szállítani. Mert a termelés a hazai szükségletet ugye bőven fedezi, és a továbbfejlődésnek az egyetlen útja az export, és ez is a legnagyobb állomás ugye az a Orosz Föderáció.
Az oroszok egyik legkedveltebb gyümölcse az alma, így aztán nem is kell reklámozni, amúgy is kellendő az orosz piacon. De szinte minden Magyarországon megtermelt zöldséggyümölcs keresett Oroszországban. Az orosz mezőgazdasági miniszter a tavaly szeptemberi országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon meg is indokolta, hogy miért. Ennek elég egyszerű oka van. Oroszországban az emberek ismerik és nagyon szeretik a magyar termékeket, mert környezetvédelmi szempontból tiszták, jó minőségűek és egész egyszerűen finomak, mondta Nikolaj Fjodorov, orosz mezőgazdasági miniszter. A zöldség és gyümölcs termék tanácsnál abban bíznak, hogy rövid időn belül megduplázhatjuk a mostani élelmiszer kivitelünket.
Jelenleg 50 ezer tonna zöldséggyümölcsöt szállítunk Oroszországba. Ez mintegy 15 milliárd forint értékű. Ez főleg alma, megy, cseresznye vagy csemege kukorica. A közeljövőben, 2-3 éven belül ezt megduplázhatjuk, sőt, hosszabb távon, 20 utánra meg hatszorozhatjuk, ami már 100 milliárd forint értéket jelent.
A magyar-orosz gazdasági kapcsolatok az elmúlt években folyamatosan élénkültek. Így például 2013 első 7 hónapjában a két oldalú áruforgalom 8%-kal bővült, és meghaladta a 7 milliárd dollárt. Ezen belül az export 11, míg az import 7%-kal bővült, vagyis gyorsabban nőtt a kivitel, mint a behozatal. Tavaly áprilisban adták át Moszkva központjában a Magyar Kereskedőházat. Ennek egyik feladata lesz, hogy segítse a magyar termékek exportját, illetve hogy felvevő piacot keressen Oroszországban a kisebb magyar cégek számára is. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint az orosz-magyar gazdasági kapcsolatok erősítése Magyarország elengedhetetlen érdeke.
Azért fontos, hogy az orosz-magyar gazdasági kapcsolatok fejlődjenek, mert ez összeilleszthető a kormány keleti nyitás politikájával, ami azt jelenti, hogy nem csak a nyugat-európai országok és cégek felé nyitunk, hanem kelet felé is. Ennek következtében oroszországi cégek Magyarországon beruházhatnak, és ezek segítségével új munkahelyeket tudnak teremteni.
Tavaly decemberben Oroszország legnagyobb kiskereskedelmi üzletlánca, a Magnit bejelentette, hogy Magyarországon hozza létre fuvarozási vállalatát. A cég egy 1000 kamionból álló flottát és az azt kiszolgáló infrastruktúrát hoz létre Kelet-Magyarországon azzal a céllal, hogy az itthon és a más uniós országokban vásárolt élelmiszeripari termékeket eljuttassa oroszországi üzlethálózatába. A beruházással 1500 új munkahelyet hoznak létre.
Béla, milyen előnyei lehetnek annak, hogy folyamatosan növeljük kivitelünket Oroszországban?
A jó magyar-orosz gazdasági kapcsolatok egyik nyertesei lehetnek például a járműipari beszállítók, vagyis a hazai kis- és középvállalkozások, amelyek nem csak itthoni, hanem akár az orosz autógyárakban is képesek jó minőségű alkatrészeket gyártani, illetve szállítani. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a német és az osztrák turisták után a legtöbb külföldi vendég Oroszországból érkezik, és az orosz turisták jelentősen költekeznek Magyarországon, és ezt a pozitív folyamatot erősítheti egy jó magyar-orosz gazdasági kapcsolat. Ami fontos mégis tovább érv Oroszország mellett, hogy az egyik legfizetőképesebb partner Oroszország. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt években egyetlen olyan szállítás sem akadt, ahol komoly fizetési problémák jelentkeztek volna. ugyancsak a jó orosz-magyar gazdasági kapcsolat mellett szól, hogy 2015-ben lejár a hosszú távú gázszerződés, és bizony nem mindegy, hogy Magyarország milyen pozícióban köt új megállapodást, egyszerű vásárlóként, vagy komoly gazdasági partnereként egy világhatalomnak.
Szilágyi Béla, köszönjük! 3,5%-kal nőtt az ipari termelés novemberben az egy évvel korábbihoz képest. Elsősorban a járműgyártás és a hozzá kapcsolódó beszállítói ágazatok növekedése miatt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanaphatástól megtisztított index novemberben 5,8%-os éves növekedést mutat. Októberhez hasonlítva az ipari kibocsátás 0,5%-kal csökkent, a múlt év első 11 hónapjában azonban az ipari termelés 0,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakáét. A munkanappal kiigazított adatok szerint novemberben az ipari termékek belföldi értékesítése 3,6, az exportjuk pedig 7,1%-kal nőtt 2012 azonos időszakához képest. Felkerült Gyurcsány Ferenc a közös baloldali listára, ezzel elérte a hónapokkal ezelőtt kitűzött célját. A volt miniszterelnök a harmadik helyet kapta meg Mesterházy Attila és Bajnai Gordon mögött. A negyedik helyre pedig váratlanul Fodor Gábor, az SZDSZ egykori elnöke került. Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy Mesterházy Attila lesz a baloldal vezető arca, de azt ígérte, ő sem vesz vissza a kampány lendületből, és ha kell, leveszik a terhet az MSZP elnök válláról.
Megjöttem, és egy mosolygós arcocska, így összegezte Gyurcsány Ferenc az elmúlt időszak történéseit.
Mesterházy Attila a második helyen, én a harmadik helyen, Gyurcsány Ferenc.
Bajnai Gordon másfél éve még a korszakváltás ígéretével tért vissza a politikába. Most neki jutott a szerep, hogy bejelentse, Gyurcsány Ferenc a közös baloldali lista harmadik helyére került.
Baj van, csávókáim? Na gyertek, üljetek le! Mondjátok meg, hogy mi a probléma.
Majdnem másfél éve zajlik a vita a baloldalon Gyurcsány Ferenc szerepéről. Gyurcsány Ferenc már tavaly nyáron azt érezte, hogy ki akarják hagyni az ellenzéki szövetségből. Végül Bajnai Gordon és Mesterházy Attila meg is kötötte az egyességet a demokratikus koalíció nélkül. Augusztusban még azt mondta Mesterházy Attila, hogy ez kell a kormányváltáshoz.
Olyan megállapodást kötöttünk, amelyik mind a két fél számára fontos, jó megoldás.
A megállapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokasságának akaratával.
Gyurcsány Ferenc ezek után kampányba kezdett, többször kritizálta az MSZP és az Együtt PM megállapodását. Pártja népszerűsége folyamatosan emelkedett, míg végül beérte Bajnai Gordonék párt szövetségét. Az elmúlt napok titkos tárgyalásain előbb az MSZP, majd végül az Együtt PM is beleegyezett, hogy Gyurcsány Ferenc is szerepeljen a közös listán. A Népszabadság szerint emiatt még az is felmerült, hogy Bajnai Gordon nem lesz rajta. Bajnai Gordon erre azt mondta, a kormányváltás érdekében engedtek.
Valóban voltak elvi politikai viták, például abban, hogy Gyurcsány Ferenc részt vegyen ezen a listán.
A hosszas viták után megkötött megegyezést és az ellenzék sokszínűségét nevezte Mesterházy Attila demokráciának.
Ez a demokrácia, és ez tud lenni az új magyar köztársaság alapja, ez tud hozni egy korszakváltást, és ez tud hozni egy új politikai kultúrát Magyarországnak.
Gyurcsány Ferenc csatlakozásával újra kellett osztani az egyéni választókerületeket. Így a korábbi 75-31-es MSZP Együtt PM felosztás helyett csak 71 körzet jut a szocialistáknak, és mindössze 22 az Együtt PM-nek. A demokratikus koalíció pedig 13 körzetet kapott. A közös listát Mesterházy Attila vezeti, utána Bajnai Gordon következik, majd Gyurcsány Ferenc. A negyedik helyre váratlanul Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt vezetője került, az ötödikre pedig Szabó Tímea.
Ha rajta múlna, azt mondanám, hogy ma egyik önkkel sem tudunk már nyerni.
Gyurcsány Ferenc korábban azt mondta, sem vele, sem Mesterházy Attilával, sem Bajnai Gordonnal nem tud nyerni a baloldal. Kedden ennek ellenére kiváló vezetőnek nevezte Mesterházy Attilát.
Mesterházy Attila kiváló vezetője lesz ennek a listának.
Később Gyurcsány Ferenc arra utalt, hogy nem húzódik vissza a háttérbe, hanem fontos szereplője lesz a kampánynak. Ahogy fogalmazott, nem raknak majd minden terhet Mesterházy Attilára.
Nem tesszük a terhek összességét a miniszterelnök jelöltjére, az ő pártjára,
Nem veszünk vissza a kampányrendületből.
Gyurcsány Ferenc még mindig a legmegosztóbb magyar politikus.
A Századvég kutatása szerint a választók 72%-a nem szavazna olyan közös baloldali listára, amin Gyurcsány Ferenc szerepel.
Mindezt alátámasztják a kutatás eredményei is, hiszen a válaszadók közel háromnegyede úgy nyilatkozott, hogy semmiképp nem szavazna egy olyan közös listára, amelyen helyet kap Gyurcsány Ferenc is.
A Századvég kutatása azt is kimutatta, hogy a válaszadók körülbelül kétharmada Gyurcsány Ferenc személyét egyértelműen hátrányosnak tartja az új baloldali választási szövetségre nézve.
A Jobbik szerint az új baloldali együttműködés azt jelenti, hogy a politikai holtak megpróbálkoznak a feltámadással, és összeállt az 1990-es évek MSZP-SZDSZ koalíciója. A KDNP szerint ugyanazokkal a szólamokkal próbálják elhitetni a választókkal, hogy megváltoztak, mint korábban. Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy a mai bejelentéssel új Gyurcsány koalíció alakult.
Együtt 2006-nak kellene elkeresztelni az ellenzéki közös listát, az LMP szerint. Schiffer András az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, azok fogtak össze, akik 2002 és 2010 között kormányozták az országot. A politikus szerint az LMP az egyetlen remény azoknak, akik 2014-ben kormányváltást akarnak. A kereszténydemokrata néppárt úgy reagált, a bukott baloldal minden főszereplője felsorakozott. A KDNP közleményében azt írta, ugyanazokkal a szólamokkal próbálják elhitetni a választókkal, hogy megváltoztak. Visszalopakodott a devianciákat propagáló régi SZDSZ, így a 20 évvel ezelőtti arcok próbálják ránc felvarrás után is szebbik önmagukat eladni a választópolgároknak. Tették hozzá. Szili Katalin, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért pártelnöke azt mondta, ez az ellenzéki megállapodás nem tekinthető összefogásnak, csupán csak érdekszövetségnek.
Ez nem egy baloldali erő, hanem ez ugyanabba a neoliberális politikába történő visszatérés jelenti, ami egy baloldali sztaniolba van csomagolva.
A Jobbik szerint a baloldali ellenzéki pártok együttműködése azt jelenti, hogy a politikai holtak megpróbálkoznak a feltámadással. Apáti István úgy fogalmazott, a baloldal képtelen a megújulásra. Az 1990-es évektől jellemző MSZP-SZDSZ koalíció állt most össze.
Ugyanis nem csináltak, nem tettek most sem egyebet, mint össze-vissza hazudoztak. Önmagukkal is sokszoros ellentmondásba keveredtek, akár személyi szervezeti kérdésekben, akár egyéb fontos területeken.
A Fidesz szerint a baloldali ellenzéki pártok megállapodásával egy új Gyurcsány koalíció alakult, és egy új Gyurcsány korszak kezdődik.
Mivel a magyar baloldalnak nem sikerült megvédeni az országot Gyurcsány Ferenctől, ezért azt gondoljuk, hogy a választásokon a magyar családoknak és a magyar polgároknak kell megvédeniük Magyarországot Gyurcsány Ferenc visszatérésétől.
Rogán Antal szerint, ha valaki mindent elért az elmúlt hónapokban, az Gyurcsány Ferenc, aki 2012. októbere óta egyértelműen diktálja a baloldali alkudozás forgatókönyvét.
Nem Fodor Gábor az egyetlen korábbi SZDSZ elnök, aki nagy visszatérőnek számít. Kuncze Gábor is visszatért. A Horn kormány egykori belügyminisztere az összefogás egyéni képviselőjelöltjeként indul a demokratikus koalíció színeiben. Mesterházi Attila állítása szerint sikerült harmonizálniuk a programokat. Arról azonban egyelőre nem beszéltek, hogy mit terveznek az eddigi vitás ügyekben. Például a családi adókedvezménnyel, a felsőoktatási tandíjjal, vagy a nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatban.
Mi vagyunk, akik képviseljük itt a liberális gondolatot.
Két egykori SZDSZ elnök is szerepet kap a baloldalon. Fodor Gábor az elmúlt hónapok hivatalos nyilatkozatai után teljesen váratlanul a közös lista negyedik helyére került. Fodor Gábor az MSZP-SZDSZ kormányminisztere volt. 1994-ben és 95-ben a közoktatási tárcáért felelt, majd környezetvédelmi miniszterként Gyurcsány Ferenc kormányának is tagja lett. 2008 nyarán az SZDSZ elnökévé választották. Visszatér Kuncze Gábor is, aki a DK színeiben indul egyéni jelöltként. Ezt maga Gyurcsány Ferenc is kiemelte, pedig egyetlen másik egyéni jelöltet sem mutattak be a pártvezetők közös sajtótájékoztatóján.
Nagyon örülök annak, hogy például Kuncze Gábor a mi jelöltünként egyéniben elindul.
Kuncze Bence Gábor 1994 és 1998 között az MSZP-SZDSZ kormány belügyminisztere, majd évekig a Szabaddemokraták elnöke volt. Kunce Gábor már 2012. októberében Bajnai Gordon színrelépésekor csatlakozni akart a volt miniszterelnök mozgalmához. Akkor azonban az Együtt 2014 ezt nem hagyta. Egy évvel később, tavaly október 23-án már Gyurcsány Ferenccel együtt bírálta Bajnai Gordon és Mesterházi Attila választási szövetségét, míg a szocialisták közül is többen kiemelték októberben, hogy Gyurcsány Ferenc a tüntetés közben többször is egyeztetett Kunce Gáborral, közvetlenül azelőtt is, hogy a színpadra lépett. A beszéde után pedig a volt miniszterelnök először a feleségéhez, majd azonnal Kunce Gáborhoz ment oda a színpad takarásában.
Gyurcsány Ferenc velem is beszélgetett.
Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, a Híradónak október végén azt mondta, nincs igazuk azoknak, akik szerint Gyurcsány Ferenc összeesküvést szőtt Kunce Gáborral. Csak beszélgettek.
Nyilván beszélgettek, mondjuk, hogy vagy, jó napot, hello, hello, szia, jól van-e a család?
Baloldalon nincsen Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc egy nagyszerű liberális mozgalomnak egyik szószólója.
Ezt Szanyi Tibor mondta a ma reggelben. A szocialista politikus akkor még azt ajánlotta Gyurcsány Ferencnek, Kunce Gábornak és Fodor Gábornak, hogy egymással fogjanak össze, ne az MSZP-vel.
Hogyha bennük? Egyébként az összefogás igény egy komoly dolog lenne. Az a sok liberális mozgalom, akinek a vezetői ott áldigált a színpadon, már rég összefogtak volna. Hát miért nincs közös programjuk? Miért nincs közös listány?
Azzal, hogy a liberálisok pártja, illetve a két korábbi SZDSZ elnök csatlakozott az ellenzéki összefogáshoz, valószínűleg még nehezebb lesz közös programot kidolgozniuk. Az MSZP, az Együtt és a DK már külön-külön bemutatta a saját elképzeléseit, és ezek között több ponton jelentős eltérések vannak.
Harmonizáltuk a programjainkat.
Mesterházi Attila állítása szerint mostanra a zárt körül titkos tárgyalásokon sikerült harmonizálniuk a programokat. A nyilvánosság előtt azonban még nem beszéltek arról, hogy mit terveznek az eddigi vitás ügyekben, például a családi adókedvezménnyel, a felsőoktatási tandíjjal vagy a nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatban.
Már ma délelőtt benyújtotta kérelmét az írgázoló, hogy hazájában folytathassa Budapesten megkezdett börtönbüntetését. A férfi 14 év után tegnap érkezett Magyarországra. A reptéren azonnal őrizetbe vették. Francis Tobin 2000. április 9-én Leányfalun gázolt halálra egy 5 éves és egy 2 éves kisgyermeket. Miután kiküldetése lejárt, 2000. novemberében elhagyta Magyarországot. Távollétében 3 évi szabadságvesztésre ítélték, de ezt eddig nem kezdte meg, mert az írhatóságok nem adták ki.
A Liszt-Ferenc repülőtérre tegnap délután érkezett meg az írgázoló. A fotókon jól látható, hogy amint kiszállt a gépből, őrizetbe vették a magyar rendőrök.
Győzött az igazság.
Így fogalmazott Navracsics Tibor tegnap este, amikor bejelentette, hogy Francis Tobin megkezdte büntetését Magyarországon. Az ír férfi csak nem 14 éve ezen az útszakaszon gázolt halálra két kisgyermeket Leányfalun. A magyar bíróság 2002-ben ezért 3 év szabadságvesztésre ítélte, de a férfi ekkor már Írországban volt. Hazája pedig nem adta ki, így büntetését sem töltötte le. Tobin később azt mondta, hogy kézbörtönbe vonulni, ha a magyar állam garantálja, hogy Írországban folytathatja Budapesten megkezdett büntetését. Magyarország erre garanciát vállalt. A férfi azóta két újabb feltétellel állt elő, hogy külön cellát kapjon és naponta találkozhasson a feleségével.
Úgy tudjuk, az ír gázolót itt a Markó utcában a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézetben tartják fogva, de csupán néhány napig, mert akár már pénteken hazautazhat Írországba, hogy ott folytassa büntetésének letöltését.
Az elgázolt gyerekek édesapja azt mondja, a család számára az volt a legfontosabb, hogy a férfi végre megkezdje büntetését, ezért fogadták el a feltételeit.
Fontosabb volt az, hogy ez a dolog megtörténjen, mint az, hogy milyen körülmények között. Azért senki ne gondolja azt, hogy itt olyan körülmények lesznek Tobin számára, hogy ő ezt élvezné.
Az írgázoló kedden délelőtt a börtönben már kérelmezte is, hogy büntetését Írországban tölthesse le, illetve adják át az ír hatóságoknak. Navracsics Tibor az előzetes egyességnek megfelelően alá is írta az ezekről szóló engedélyt.
Írországnak hasonlóképpen végig kell folytatni a hivatalos eljárást, azaz az ír igazságügyminiszternek hozzá kell járulnia, illetve az ír legfelsőbb bírósának is döntést kell hoznia arra, hogy átveszi Tobint a büntetés letöltése céljából.
Tobin akár már január 17-én az Interpol segítségével, mint fogvatartott, elhagyhatja Budapestet, de Írországba érve is egyenesen a börtönbe viszik.
Továbbra is keresi a rendőrség a hétfői bankrobbantás tettesét. Eddig minden jel arra mutat, hogy nem bosszút állni vagy fenyegetni akart a robbantó, hanem a bankautomatákban tárolt pénzhez próbált hozzáférni. A rendőrség egy külön erre a célra indított zöld számon vár minden használható információt.
Még kedden délután, másfél nappal a robbantás után is helyszíneltek a rendőrök a 13. kerületi banknál. Eddig csaknem 100 nyomot rögzítettek, tanúkat hallgattak ki, és visszanézték a biztonsági kamerák felvételeit is. Ezek alapján továbbra is egy tarka színű, 125 vagy 250 köbcentiméteres cross-enduro motorvezetőjét keresik. Az a felvételeken is jól látszik, hogy a robbanás teljesen tönkretette az egyik bankautomatát, a felette lévő biztonsági kamera is leszakadt. A rendőrök most rablási kísérletként kezelik az ügyet.
A büntetőeljárás feladata többek között, hogy tisztázza, hogy mi motiválta a bűncselekmény elkövetőjét. Jelen pillanatban az látszik a legvalószínűbb verziónak, hogy a pénzszerzés motiválta az elkövetőt.
Semmi okunk nincs arra, hogy mást ítélezzünk fel.
A bankszövetség főtitkára is azt mondja, nem gondolják, hogy a tettes fenyegetésnek szánta volna a robbantást. A rablási kísérlet gyanúját erősíti az is, hogy épp a bankautomatáknál volt a legnagyobb a pusztítás. Két ATM ki is mozdult a helyéről.
Az, hogy robbanás nem tudott bekövetkezni, annak az egyik oka az volt, hogy a robbanás ereje miatt az olyan közelben és azonnal hallották, hogy a helyszínen levő biztonsági rendőrségi kollégák is nagyon rövidesen megjelentek, tehát alapvetően nem volt idő sem a rablás elkövetésére.
A bankszövetség bejelentette azt is, az eset után a legtöbb pénzintézetben 24 órás fegyveres őrséget állítottak, de lesznek olyanok is, amelyek éjszakánként véletlenszerűen is ellenőrzik a bankok környékét.
A biztonsági munkatársak keresni fogják folyamatosan a magára hagyott csomagokat, vagy az erre utaló jeleket, hogy valahol csomag lehet, és megpróbálják kizárni annak a lehetőségét, hogy ez robbanhasson. Hozzáteszem, hogy nyilvánvalóan rendkívül sok vakriasztással is fog járni, de ugye a legfontosabb az emberélet.
A rendőrség egy napi 24 órában hívható zöld számot is működtet, amelyen bárki, aki a hétfő hajnali robbantással kapcsolatban információval rendelkezik, bejelentést tehet.
A földszintig vissza kell bontani azt a 13. kerületi társasházat, ahol tegnap délben történt gázrobbanás. A detonáció eltüntette az épület felső szintjét és a tetőteret. 16 lakás vált életveszélyessé és lakhatatlanná. A felrobbant lakásban tartózkodó idős férfit súlyos égési sérülésekkel kezelik a Honvéd kórházban. A tűzvizsgálati eljárás végéig a szándékos robbantást sem zárják ki.
Már bontják azt a társasházat, ahol hétfőn gázrobbanás történt. A környéken még ma is mindenki arról beszélt, hogy mi okozhatta a detonációt. 16 lakásból telepítették ki az ott élőket. Akik nem tudtak hová menni, azokat a kerületi önkormányzat szociális intézményekben helyezte el.
Heten kértek önkormányzati segítséget, ők mind idősebb emberek voltak, ezért egy szociális intézményben helyeztük el őket, ahol egy normális, megfelelő körülmények között töltötték el az éjszakát, reggelit kaptak, az étkeztetésben segítettünk, az ruházatban segítettünk, illetve a gyógyszerben.
Lehet, hogy nyáron sem megyek vissza, de...
Ez az idős asszony is a közeli gondozási központban töltötte az éjszakát. Mivel családja nincs, ezért csak az önkormányzat segítségére számíthat.
Az otthonban valamikor 2 órakor, 3 órakor aludtam el. Nem mindegy, de most mit tudok csinálni? Addig sírtam egy picit.
A kitelepített lakásokban maradt értékekre egész éjszaka a rendőrök vigyáztak. Csak délelőtt tűzoltók kíséretében hozhatták ki legszükségesebb személyes tárgyaikat a lakók.
Már voltam fönn a lakásba, de nagyjából összeszedtem gyógyszereket, meg egyebeket, ami nagyon fontos volt. De most még vissza akarok majd menni, hogy ruhaneműt is, ami kell nekem, az elvigyem oda, hogy tudjam használni őket, mert ide mindig nem tudom, hogy mikor lehet majd bemenni.
Gyakorlatilag a földszintig le kell bontani az épületet.
A katasztrófa védelem szóvivője azt mutatja, hogy a földszint kivételével az egész épületet le kell bontani, mert a statikai vizsgálat azt állapította meg, hogy a detonáció miatt a lakások életveszélyessé és lakhatatlanná váltak. A tűzvizsgálati eljárás viszont még hónapokig is eltarthat, addig a szándékosságot sem zárják ki.
Két irányban folyik a nyomozás. Az egyik sajnos felmerült a szándékosság kérdése, tehát ez irányban is vizsgáljuk az esetet, illetve műszaki problémát is vizsgáljunk, hogy esetleg az okozhatta-e a tragédiát.
A Béke úti társasház legfelső emeletén hétfőn a déli órákban történt a gázrobbanás. A felrobbant lakásban tartózkodó idős férfit égési sérülésekkel szállították a Honvéd kórházba. Őt jelenleg is az intenzív osztályon kezelik, állapota súlyos.
Titkos településőrök járőröznek a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépán. A településnek nincs pénze térfigyelő kamerákra, ezért a bátor és rátermett közmunkásokkal próbálják visszaszorítani a betöréseket. A Csépán élők szerint érezhető eredménnyel.
Cserepet, faanyagot, nyilázárókat eltulajdonítják.
A régi elhagyott házakat is bontani kezdték a tolvajok a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépán. Ezt az épületet is szinte már teljesen elhordták. Egy ideje azonban éjszakánként településőrök is vigyázzák a középületeket és a magánházakat titokban.
Ezeket mindig kerékpárral és többnyire világítás nélkül közelítjük meg. Intézkedni sehol nem intézkedünk, csupán információt gyűjtünk, amivel az illetékes hatóságokat értesítjük.
Eredetileg térfigyelő kamerákat akartak felszerelni a községben, de mivel arra nem nyertek pénzt, ezért embereket alkalmaznak. Azért próbálnak észrevétlenek maradni, mert szerintük így könnyebben tetten érhetőek a tolvajok.
Két havonta változtatjuk a településőrök személyét, és újabb személyek kerülnek be ebbe a rendszerbe. Ez valószínűleg ennek a ható sugarát vagy ható idejét kitolja. Aztán lehet, hogy majd egy időszak után a gyakorlat azt igazolja, hogy már ennek sincsen hatása, nyilván akkor valami más eszközhöz kell folyamodni.
Egyelőre azonban működik a módszer. A híradónak nyilatkozók úgy érzik, kevesebb lett a betörés.
Hátulról kibontották a tetőt, és a parláson keresztül hatoltak be, még az illető oda volt vidéken dolgozni. Akkor ilyen volt, hát most hálá a Jóistennek, így mondom, kicsit javult.
A megfigyelők kiléte egyelőre tényleg titkos. Még a helyiek is csak találgatnak, kik lehetnek az éjszakai őrszemek.
Mrs. Bond.
Igen, igen, igen.
Mert két olyan titkos ügynök van, aki éjjel járkál kerékpárral szép csendben. Az egyik hölgy, azt tudom.
A megfigyelők ráadásul nem kerülnek pénzbe az önkormányzatnak, hiszen a közmunkaprogram keretében alkalmazzák a legmegbízhatóbbakat és legbátrabbakat.
Folytatódik az M60-as autópálya építése Barcs irányába. Jövő hónapban megindul a kivitelezés, így még idén átadják a csaknem 2 kilométeres szakaszt. Az új útszakaszra azért van szükség, mert így a Pécs legsűrűbben lakott kertvárosára nehezedő forgalmat csökkentik. A városvezetés hosszú távú célja pedig, hogy az autópálya egészen a horvát határig megépüljön. A beruházás uniós források felhasználásával 3 milliárd 200 millió forintba kerül. Több mint 100 Tolna és Fejér megyei nevelőszülő cserélhette le régi vagy elromlott háztartási gépét. A gépeket átadó szociális és családügyért felelős államtitkár Soltész Miklós azt mondta, a családközeli ellátás sokkal jobban segíti a gyermekek fejlődését, ezért is változtak úgy a szabályok, hogy mostantól a 12 év alatti gyerekek lehetőség szerint nevelőotthon helyett egyből nevelőszülőkhöz kerüljenek.
Ezt a folyamatot szeretnénk erősíteni a jövőben, azzal is, hogy a nevelőszülők most már munkajogviszonyban kapják a támogatásokat, a lehetőségüket, azzal is, hogy emelkedett a díjazásuk, és sokkal inkább segíti a mindennapjaiknak a tevékenységét.
Saját kutyája támadott egy 53 éves nőre a Bács-Kiskun megyei Csengődön. A nő végül be tudott menekülni a házba a láncon tartott Rottweiler elől, de életveszélyes sérüléseket szerzett. A kiérkező mentők ugyan bejutottak hozzá a házba, mert a kutyalánca egy időre fennakadt egy farakásban, de miután az állat kiszabadította magát, már nem tudtak onnan kijönni. Ezért végül a település körzeti megbízottja lelőtte a kutyát. A sérült nőt mentőhelikopterrel vitték kórházba. Megrázó történet következik. Az Egyesült Államokban egy nyugalmazott rendőr két emberre is tüzet nyitott egy moziban, mert zavarta őt, hogy a férfi SMS-t ír. Pedig ekkor még csak az ajánlók futottak. A telefonját nyomogató férfi belehalt sérüléseibe, mellette ülő partnere túlélte a még Amerikában is szokatlannak számító támadást.
A floridai kisváros moziában alig néhányan voltak, amikor vita alakult ki két néző között. A fickó, akit később meglőttek, annyit mondott, hogy SMS-t írok a lányomnak, a 3 éves lányomnak. Meséli ez az apa, aki a fiával együtt szemtanúja volt a szóváltásnak. Az üzenet gépelésével együtt járó hangok azonban annyira felbőszítették a 71 éves nyugalmazott rendőrt, hogy elővette a pisztolyát és rálőtt az SMS-ező férfire. A megsebesült férfi erre azt mondta, ember, nem hiszem el, hogy meglőttek, meséli a másik szemtanú. A volt rendőr ezután a férfi párját is meglőtte. Még el sem kezdődött a film, amikor a vita kirobbant, csak az előzeteseket vetítették. Őrület, hogy így reagáljon valaki arra, hogy a másik SMS-ezik a moziban, mondja a városka rendőrfőnöke. Az SMS-ező mozinéző a kórházban belehalt a sérüléseibe, párja csak könnyebben sérült meg. Az elkövetőt a mozilátogatók tartották vissza a rendőrök kiérkezéséig, a férfit ezután őrizetbe vették. A maroknyi néző egyébként a Túlélő című filmre váltott jegyet, amely Afganisztánban harcoló amerikai katonákról szól. Nem ez volt az első eset, hogy moziban lövöldöznek az Egyesült Államokban. Másfél évvel ezelőtt 12 nézőt lőtt le egy álmokfutó a Batman legújabb részének bemutatóján, a kolorádói Aurórában.
Nemzetközi kerekesszékes szépségversenyt rendeznek Magyarországon. A szervezők a rendezvénnyel az akadálymentesítés fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Olyan hölgyek jelentkezését várják, akik meg szeretnék mutatni, hogy nehézségeik ellenére is lehetnek szépek és sikeresek az életben.
2013 győztese Vasas Vanda!
A tavalyi év győztese a 21 éves Vasas Vanda. 2 éve sérült meg egy autóbalesetben. Azt mondja, pont a legjobbkor jött az életébe a szépségverseny.
Még nem volt időm magamhoz térni, és jót tett, hogy jelentkeztem a versenyre. Úgy érzem, mert nem volt időm arra, hogy összeessek.
A Miss Colors kerekesszékes szépségversenyt harmadszorra rendezik meg Magyarországon. Újdonság azonban, hogy most először már a külföldiek jelentkezését is várják.
Ezáltal sokkal nagyobb teret biztosítunk azoknak a lányoknak, akik hasonló helyzetben kerekesszékbe ülnek, és lehetőséget nyújtunk arra, hogy ők is jöjjenek és mérettessék meg magukat.
Külföldön már évek óta rendeznek hasonló versenyeket. Ezek a képek például egy kaliforniai szépségversenyen készültek. Az Egyesült Államokban 1973 óta rendezik meg minden évben a Miss Wheelchair America nevű kerekesszékes szépségversenyt. Jelentkezni a magyarországi versenyre a mai naptól egészen február 15-éig lehet a www.misscolors.com oldalon. A döntő március 22-én lesz.
Most következik Mohai Bence a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd párizsi helyszínelők. Korán kezdődik ma az este 9:30 előtt pár perccel. Vendég Varga Mihály és Mesterházi Attila. Rögtön után 10 órakor híradó várom önöket, viszontlátásra.